Horvátok. A Balkán Párizsból nézve. Miroslav Kleža, Filip Latinovics hazatérése. A különféle színvonalú és szándékú szerzők egyre másra ontják festők, szobrászok, muzsikusok, zeneszerzők, írók és költők életének pályájának történeteit. Mindegyik a mű és a tehetség, a személyiség titkát bogozza, és többnyire egyik sem jut túl az ügyesen összeszedett eseménynaptáron, fölszínes alkotás lélektani elemzésen. A szó irodalmi, művészi értelmében vett, teljes értékű regényt csak egészen kivételes esetben olvashatunk. A horvátok nagy írójának és gondolkodójának, Miroslav Kležának a könyve, a Filip Latinovics hazatérése ilyen szinte példanélkül álló, kivételes eset. Kleža végre úgy ábrázolja egy fiatal horvát festő művészi fejlődését, hogy ember, mű, társadalmi környezet tökéletes egysége, sőt, drámája születik meg tolla alatt. Igaz, Filip Latinovics nem létező festő, még csak nem is fedőneve valamelyik ismert nagy művésznek. A szabadon elképzelt főhős és a történet azonban nem mentesíti Kležát a festészet és a művészi személyiség alapos ismeretének kötelezettsége alól. Ráadásul lehetőséget ad neki valódi, magával sodró erejű, folytottan, majd robbanásszerűen áradó regény megteremtésére. Kleža nem csak Filip Latinovics festői emberi vívódását tárja elénk, hanem a két háború közti horvát valóságot is. Leplezetlenül, dühösen, ironikusan, gyűlöletes szeretettel, ahogyan csak az ember a saját hazáját, földjét utálni és szeretni tudja. Filip Latinovics a fiatal költő több mint két évtizedes távollét után visszatér Párizsból a kis sáros, nyavajás, unalmas horvátországi városba, Kaptolba. Visszatér anyjához, a helybeli trafikus nőhöz, akinek a törvénytelen fia, és aki 23 évvel korábban egy átzülött éjszaka után kidobatja házából. És Filip most a maga teljes nyomorúságában látja ezt a szörnyű horvátországi kisvárost, gyerekkora egyetlen városát, a környező kasztanjeveci hegyeket és a falut, ahova gyakran ellátogatott azelőtt. Filip visszaemlékezik, lát maga körül, töpreng és fest, miközben belekeveredik a magyar származású Rádai Xenia társaságába, és igazi horvát pannon véres, őrült szerelmi drámájába. Kleža semmit sem szépít, könyvében, vádiratában, szerelmes lírai vallomásában voltak éppen arra a kérdésre válaszol. Milyen a század elejé Kelet-Európa Párizs távlatából? A válaszképpen fölbudjanó dű, undor, gúny, költészet, kétségbeesés és metszően tiszta agyú elemzés két és fél száz oldalon ömlik Miroslav Kležából. A legszomorúbb, legerőteljesebb szerelem ez, amely azonban annál tisztábban láttatja a valóságos helyzetet, az elmaradottságot, a képmutatást. A lávaszerűen kitörő krezsai stílusból éppen azért nehéz idézni, mert mindenütt gazdagon, kifogyhatatlanul árad. Leginkább mégis, mintha valami egészen vad zene, zenekar szólna, amikor ilyeneket olvasunk. A barbár paraszt síkság bőségében káposztafejek, kobakosok, bab, hal, hús és szalonna sokasága között, a véres disznóhús, a kövér halak, a zöldség, a birkahús, háj, vaj, tojás és baromfi zsíros rétegeiben él egy kis gimnazista, aki egész nap a folyóparti homokban turkál és keresgél, hát ha szerencséje akad, és talál a hordalékban és a sárban valami kis római bronzszobrot Afroditéről, amin dús frizurája fölé emelt kezekkel alszik. Így nő föl Miroslav Kleža tollán a festő, az ember. Így láthatunk bele a mi viszonyainkhoz annyira hasonló kép, ország és főként régi értelmiségi réteg képtelen, hazug és ostoba világába. Aki egyszer látta ezt a szenvedélyes és kíméletlen színekkel festett képet, sose felejti el többé, milyenek vagyunk, milyenek voltunk a század elején, messziről, messziről, Nyugat-Európából nézve. Az idő orcimpáin. Slavko Mihalics, Atlantis. Ah, van, aki elmegy, lebegve, hevesen elszáll az idő orcimpáin, más meg ne lép be a tárt ajtón. Kétségtelenül valamit látnunk kell törődött vállunk fölött. Írja Slavko Mihalics, és a címadó idő orcimpákkal képzett metafora jól érzékelteti a horvát költő egész lírai eszköztárát. Nem találunk benne hajmeresztő megoldásokat, állandó feszültséget, világosságot azonban igen. Ez jellemző rá, ez a higgadt szemlélet. Nem azért, mintha nem élne benne nyakig-homlokig a történelemben. Nem. Mihalicsnak a természete ilyen szilárd. Azt mondhatnám, ilyen mediterrán. Az 1928-ban Karlovácsban született költő nagy utat tett meg élete során az újságírástól, festészettől, lapszerkesztéstől, a zágrábi Jugoszláv Tudományos és Nemzeti Akadémia rendkívüli tagságáig. De Jugoszlávia már elröppent álom. Itt maradt ébredés. Horvátország önálló állam. Mihalics műve tiszta tótükör. A költészetet, mint a szembehelyezkedés módját fedezte föl magának a titói évtizedekben. Atlantis címen kiadott magyar nyelvű kötetében egész sor vajdasági magyar költő fordította Ács Károlytól, Fehér Ferencen át Pap Józsefig, Danyi Magdolnáig. A széles, nyugodt komponálás, a képek mindenképpen harmonikus elrendezése fogott meg az első olvasástól kezdve az újra meg újra megízlelt hangleütésekig. Ez a nyugalom egyáltalán nem jelenti az ellentétek hiányát. Csak hogy Mihalicsban valami olyan erő él, dolgozik, amely bármikor kiemeli őt korának fuldoklói közül. Nincs szüksége se lázadásra, se menekülésre. Olyan mértékig ragaszkodik önmagához, hogy egy pillanatra se lehet félreérteni, túlértékelni vagy legyinteni rá. Nem nagy, Mont Blanc-szerű csúcs, de méltóságosan letekintő, magas hegyvonulat. Ne akarj engem megmagyarázni, ne told meg verseimet olyan szavakkal, amiket soha ki nem ejtenék. Hagyd meg nekem az ámulatot, mindenféle eltévejedésem, és végül a révbe érést. Megesik néha, hogy igazán megszólít valaki, pedig már nem lehet itt. Ez a költészet, amely annak idején a kor modernista felforgató premisszáiból indult ki, és lelkesen köszöntötte az újat, átalakuláson ment át, a valósághoz zengett himnuszból dialógus lett, melyben a költő természetesen vereséget szenvedett, de ezt a vereséget emberi méltósággal és költői nagysággal fogadta. Nem engedte meg, hogy vitája az istenekkel, a valóság helyi érdekű papjaival folytatott perpatvarrás üljedjen. Ebben a dialógusban mindig egyetlen fegyverét használta, az integrális jóságot és szépséget. Antun Solján e szavait csak eléggé elvonta lehet itt nálunk megérteni. Mégis pontos képe annak, ami Mihalics versei mögött az úgynevezett jugoszláv életben megtörtént. Sokat tudok erről, persze koránt sem eleget. Minden esetre fölnyitja a szemem, amikor a panaszkodni sose hajlandó költőtől mégis ezt olvasom. Minduntalan zárt ajtók előtt találva magát, lassan már elfelejti az emberi beszédet. De mit is mondhatna azoknak, akik hatalomra váltották a bölcsességet, s erőszakra a szerelmet? Kemény beszéd ez. Ki hallgatja meg? Mintha Orfeusz számolna be arról, mit látott az alvilágban, ahonnan Eurüdikéjét sem sikerült fölhoznia. A másodosztályú állampolgár, ez ennek a versnek a címe, önirónia is, nem csak vád. Mihalics nem az a költő és ember, akit el lehet hallgattatni, vagy le lehet győzni a maga önérzetében. Annyi biztos alapot, etikai, esztétikai erőt érzek benne, nem is beszélve az ítélő képességéről, hogy a jövőjét is látom. Egy évvel fiatalabb nálam, nem hiszem, hogy tévedek.